Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg azt az igét, amelyet a mai vasárnapra, karácsony utáni vasárnapra rendelt egyházunk, úgy, amint azt megírva találhatjuk Pál apostolnak a kolossébeli gyülekezethez írott levelének első fejezetében, a harmadik verstől a hatodik versig, és kiegészítve a 15. verstől a 20. versig terjedő szakaszon. Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek imádkozunk, mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Krisztus a láthatatlan Isten képe, az első szülött minden teremtmény közül. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az első szülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első, mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Isten áldása legyen az ő igéjén mi közöttünk. Amen. Keresztény testvéreim, a kolossi beliekhez írott levél olvasásakor eszembe jutott egy régi kedves ismerősöm, akivel nem régiben találkoztam és beszélgetve vele, arra lettem figyelmes, hogy miközben szóban hálát ad Istennek hol ezért, hol azért, a bal kezével szorgalmasan lekopog mindent valamiféle fa tárgyon. Ha az nincs éppen a keze ügyében, a közelben, akkor meg az állán kopogja le. Ez a mozdulat számára már annyira természetes, annyira beidegződött volt, vagy beidegződött, hogy szerintem ő maga észre se veszi. Mondhatnám, úgy vallásos vagy Isten hívő, hogy közben a démonokat vagy más emberfeletti erőket sem akar megsérteni. Azt gondolom, hogy itt az itt ülők között is vannak olyanok, akiknek van ilyen ismerősük, aki mindent lekopog. Van olyan ismerősük is, aki péntek 13-án ki se teszi a lábát a lakásból, nehogy baj érje, aztán elcsodálkozik, hogy megbotlott a szőnyeg boltjába, és mégis eltörte kezét, lábát. Tehát én ezeket a gyakorlatokat bizony babonaságnak tekintem, babonaságnak tartom, és hát valami ilyesmi történhetett a kolossébeli gyülekezetben is. Pontosan nem lehet tudni, miféle tévtanok, de hát megjelentek a gyülekezetben, és rombolni kezdték a testvéri közösséget, és akadályozták a tiszta evangélium terjedését. Na de miféle hely is volt ez a Kolossé? Kolossé kis-ázsiai város Frígia tartományában, az egykori római birodalom keleti és nyugati tartományait összekötő kereskedelmi út mentén, az Égei tengertől 200 kilométernyi távolságra. Ugye az Égei tengerről mostanában a migránsok kapcsán sokat hallunk, tudjuk, hogy Görögország és Törökország között van. Mint minden kereskedelmi útvonal mentén elterülő városban, így Kolosséban is virágzott az idegen forgalom. Ez nem csak gazdasági téren volt érvényes, hanem kulturális, kultikus, szellemi téren is. Ahol annyi ember megfordul az akkori világ minden pontjáról, ott nem csak az áruk cserélnek gazdát, hanem a gondolatok is, az eszmék is. Kolosséban is éltek zsidók és prozeliták, ugye a pogányokból lett zsidók, akik kereskedelmi útjaik alkalmával, de az évente egyszeri Jeruzsálembe való utazás, zarándoklat alkalmával is megismerhettek például az esszénusok tanaival. Tudjuk, hogy az esszénusok közösségéhez tartozott keresztelő János is, és a Holttenger környékén volt az ő szektájuknak a bázisa. És megismerkedhettek a keresztjének tanításaival is, ugyanakkor a görög filozófiai elemek sem hiányoztak az ő életükből, vallási gondolkodásukból. A kolossi beli keresztény gyülekezetet az apostol, Pál apostol egyik tanítványa, aki maga is kolossi beli volt, egy Epafrász nevű ember alapította, és a kutatások szerint egy kis, családias, de nagyon lelkes közösség lehetett ez a kolossébeli gyülekezet, akiket az apostol a levél megszólításában így nevez meg, Krisztusban megszentelt hívő testvérek. Ezek a Krisztusban megszentelt hívő testvérek, vagy ezeket a testvéreket, keresztény hitük gyakorlásában megzavarták a tévtanítók, akik megkérdőjelezték az evangélium elégséges voltát. Azáltal, hogy hirdették a görög filozófia világ elemeiről szóló elképzeléseit, hirdették az ember feletti lények tiszteletét, az aszkétikus életvitel szükségességét, az isteni titok megismerhetőségét. Tehát említettem keresztelő János nevét, az esszénusok például nagyon aszkétikus életet éltek. A leírásokból tudjuk, hogy maga keresztelő János is nagyon egyszerű táplálékkal tartotta fenn magát, sáskát evett, meg vadmézet, és tevesző ruhába öltözött, amiről tudjuk, hogy a legdurvább minőségű pokróc volt. Tehát a divatra nem sokat adtak az esszénusok. Tehát ez a holtengeri közösség az irataiban fennmaradt ránk, hogy például a szombat megtartását, az ünnepnapok betartását, az aszkétikus életvitelt, annak vállalását követelték meg az emberektől, valamint a görög filozófusok a test és a lélek közötti megkülönböztetést is hangoztatták, és ezzel terhelték a tagjaikat. Ez a judaista csoport szorgalmazta a törvény szigorú betartását is, és az önmegtartóztató életmód elfogadását és gyakorlását. Ez ellen a tévtanítás ellen akarta megvédeni a levél írója az apostoli tanítás igazságát, rámutatva arra, hogy nem a világi elemekben, hanem a Jézus Krisztusról szóló evangéliumban találja meg az ember az élet igazi célját és értelmét. Elgondolkodtam közben azon, hogy a mi keresztény kegyességünket, hívő életünket is mennyi külső hatás éri. Vajon nekünk elége az evangélium? Vajon nekünk elége Krisztus? Feltesszük-e újra meg újra magunknak a kérdést, hogy ki? Kicsoda nekünk Krisztus? Ki számomra Krisztus? Gyakran tapasztalom, hogy miközben jó keresztjének módjára éljük a napjainkat, Bibliát olvasunk, imádkozunk, úrvacsorát veszünk, istentiszteleti alkalmakra járunk, különböző gyülekezeti közösségeknek a tagjai vagyunk. Sokan olyan érdeklődve kutatják, hogy mi van megírva róluk a csillagokban. Egészen pontosan a horoszkópokra gondolok. Ma már vannak olyan okos telefonok, ahol ilyen appokat is, vagyis ilyen alkalmazásokat is le lehet menteni az okos telefonra, hogy hamarabb megérkezik a napi horoszkópja az illetőnek, mint a napi ige a telefonra. Tehát kíváncsiak vagyunk, hogy mi áll a csillagokban rólunk, mit hoz a jövendő, hogyan befolyásolja majd az életet, az életünket, a csillagok és más égitestek állása. Aztán egészen virágzó üzletág épült már fel az egészséges életmódot hirdető reklám nyomán. Hányféle tuti szert kínálnak nekünk? Csomó eszközt reklámoznak egészségünk, fiatalságunk, szépségünk megőrzésére. Az üzletág nyilván azért virágzik, mert állandóan akadnak szép számmal olyanok, akik úgy gondolják, nem árt ezeket a jó tanácsokat is megszívlelni, a reklámozott termékeket kipróbálni. Hallgatom néha egy-egy ismerősöm beszámolóját arról, hogy milyen fontos számára a hitélet, hogy imádkozik, Isten tiszteleten vesz részt, és akkor mondandója második felében pedig arról mesél, hogy rég elhunyt szerettei közben járását kérte ilyen vagy olyan terve megvalósításához, vagy arról próbál engem meggyőzni, hogy földön túli erők irányították egy-egy munkája során. És elhűlve hallgatom, hogy tanult, művelt ember, aki Isten hívőnek tartja magát, miért nem elégszik meg, miért nem tartja elégségesnek Krisztust, és mindazt, amit ő képvisel, menjen és földön egyaránt. Miért nem elég sokaknak Krisztus teremtő, megváltó és megszentelő hatalma? Miért választanak még mindenféle közben járót is? Az emberben örök idők óta él, és ég a vágy, hogy megismerje Istent. Azért talált ki mindenféle bálványt, fétist, mert tudja, érzi, hogy ez a világmindenség, amelyben az ember csak egy aprócska parányi lény, nem létezhet csak úgy magától. Keresi Istent, kutatja, meg akarja ismerni azt, akit egykor tulajdonképpen jól ismert. A bűneset rontotta el az ember látását. A bűneset óta keresi önmagát és keresi Istent. De Istent csak Jézus Krisztus által ismerhetjük meg. Kicsoda Krisztus? Ő a láthatatlan Isten képe, az első szülött minden teremtmény között. Minden teremtménynek előtte született, ahogy Károli fordításában olvassuk. Isten Jézus Krisztusban ismertette meg önmagát a világgal. A láthatatlan Isten képe ő. Ha Jézus Krisztusra nézünk, akkor a láthatatlan Istent ismerhetjük meg. Nincs teste ennek a láthatatlan Istennek, sem alakja, őt sem térben, sem időben nem lehet körülhatárolni. Jézus Krisztus személyében mégis közel került hozzánk. Megismerjük a gondolatait, érzelmeit, akaratát, meghalljuk mondani valóját. Az egyetlen hiteles kép Istenről Jézus Krisztus. A Biblia első lapjain azt olvassuk, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Mi tehát valamennyien Jézusról mintázott emberek vagyunk, mert Jézus Isten hiteles képe. Ő a minta, ő a prototípus. Őrá nézve teremtett minket Isten. Ez azt jelenti, hogy embertársam arcáról, rólad, meg rólad, Istent olvashatom le, olvashatnám le. A bennünk hordott Isten kép azonban eltorzult. Akaratunk a gonosz szolgálatába szegődött. Értelmünket, ami megkülönböztet minden más teremtménytől, Isten ellen fordítottuk. Értelmünk az Istenbe vetett bizalom ellen dolgozik sokszor. Szabadságunkkal visszaélünk, azt mások szabadságának korlátozására használjuk. Gondoljunk csak bele egy házastárs életében. Hát igen, igen, ilyen meg olyan a párom, de nem baj, majd én változtatok rajta. Idővel majd csiszolódik, és aztán kiderül, hogy nem úgy megy. Mert a másik is szereti a szabadságot, és nem szereti, hogyha korlátozzák a szabadságában. Beszédkészségünket például hányszor használjuk rágalmazásra, és Isten elleni beszédre. Isten képűségünk gyenge hamisítvány csupán. Egyetlen igaz, tiszta ember maradt, akit a bűn nem torzított el, ez pedig Isten fia, Jézus Krisztus. Ő őrizte meg tisztán, hamisítatlanul az Isten képét. Csak ha rátekintünk, csak ha őt nézzük, látjuk meg, hogy milyen is valójában Isten. Milyen az Isten akarata szerinti ember. Ha Krisztusra tekintünk, őt tartjuk szem előtt, akkor azt is meglátjuk, hogy mit tett, mit tesz Isten értünk a mi üdvösségünkre. Azt írja az apostol, hogy Jézus Krisztus a feje a testnek, az egyháznak is, és minden tekintetben ő az első. Fej nélkül a test semmit sem ér. Nincs arca, nincsenek gondolatai, nem tud beszélni, nem tudja megosztani a gondolatait, nem él. Mit olvashatunk ki ebből a képből? Hogy Isten nélkül nincs élet. Isten nélkül nincs ember. A kép nem az igazi valóság, csak egy emlékeztető. Ebben rejlik az evangélium feszültsége. Jézus, mint ember és az ő földi forgolódása csak emlékeztető képe az élő Krisztusnak, aki nem csak ember volt, hanem valóságos Isten is. Ő kezdettől fogva volt, van és mindörökké lesz. Ő nem csak jelképes feje ennek a világnak és benne az egyháznak, hanem valóságosan ő az élő Úr és Király. Persze a tapasztalatunk mást mutat, mi úgy látjuk, hogy annyi a gonosz ebben a világban, hogy kizárt dolog, hogy Krisztus uralkodna. Ez még egyelőre az egyházban nyilvánul meg, de hinnünk kell, hogy ő a királyok királya, a világ ura. Ő minden tekintetben első. Feltámadásával megnyitotta számunkra az utat Istenhez. Olyan lehetőségeket mutatott, amelyekre mi gondolni sem mertünk, gondolni sem mernénk, hiszen a bűn miatt egészen eltávolodtunk Istentől, az élet forrásától. Mi önmagunktól már képtelenek vagyunk kapcsolatba lépni, kapcsolatot teremteni az élet urával, közösséget építeni, fenntartani Istennel és embertársainkkal. Ezért volt szükség a békéltetés szolgálatára. Az igaz embernek és valóságos Istennek, Jézus Krisztusnak, Isten és az engedetlen ember közötti megbékélést kellett szolgálnia. Át kellett hidalni azt a szakadékot, amely a bűn miatt az ember és Isten közé ékelődött. Le kellett győzni ezt a gonoszt, ami eltorzította Isten képűségünket. Ennek érdekében ő a kereszthalált is elszenvedte értünk. Ebből láthatjuk meg, hogy Isten mennyire szeret minket, mennyire szereti az embert, akinek nem akarja a halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ezért küldte hozzánk Jézust, hogy benne meglássuk Isten szeretetét, üdvözítő akaratát, és lássuk meg benne azt is, milyen az Isten akarata szerint élő ember. Ezért óriási hálával tartozunk neki. A jelenlegi békesség rész szerint való, mint az ismeret. Azért vannak háborúk, emberek közötti békétlenségek, azért érzik sokan ebben a bizonytalan világban a sok-sok rosszat, hogy talán nem elég az evangélium, nem elég csak Krisztusban hinni, az ő váltságművében reménykedni a mi jövőnket tekintve. De nekünk, hívő embereknek hinnünk kell, hogy az üdvösség számunkra félre tétetett, és ott vár minket a mennyei atya házában. A teljes béke Krisztus újrajövetelével teljesedik ki, de nekünk addig is arra kell törekednünk, hogy a Krisztusban megismert isteni szeretet és akarat szerint éljünk. Ez persze saját erőből nem megy, de ehhez naponta, akár többször is kérnünk kell a mi Urunk és Teremtőnk segítségét az ő szent lelke által. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, csendesítsd el szívünkben a kételkedést és a kis hitűséget. Szólj csak egy szót hozzánk erővel és hatalommal, hogy meghalljuk és higgyük, hogy Te vagy a kezdet és vég, aki által lett minden, akiben megbékéltetett minden, akinél céljához és tökéletességre jut minden, akié a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Jézus, Amen.